Ipar nélkül Európa félkarú óriás, ezt mondta egy konferencián a MOL csoport elnök vezérigazgatója. Hernádi Zsolt szerint egyre nagyobb Európa globális versenyhátránya, részben azért, mert a politika beleszól a piaci folyamatokba. Ahogy tavaly, úgy idén is egy-egy jelmondattal kezdte előadását a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáján a MOL csoport elnök vezérigazgatója.
A tavalyi évnek a mottója, Mike Tyson, mindenkinek van terve, amíg pofán nem vágják, ez egy emlékezetes mottó maradt. Próbáltam maradni az ökölvívásán, mert úgy látom, hogy ennek a harcnak még mindig nincsen vége. Szóval erre az évre ez a mottom, ez Muhammad Ali-nak a mottója volt, hogy nem a hegy megmászása fáraszt ki, hanem a kavicsok a cipődben.
Hernádi Zsolt emlékeztetett, két pólusú világrend van kialakulóban. Egy év alatt tovább szakadt a tábor, a konfliktusokat fegyveres összecsapások terhelik. Úgy vélte, Európa nem áll túlságosan jól az új világrend kialakulásában. Az unió országaiban rendszeresek a piaci beavatkozások.
Így vagy úgy szinte egész Európában belenyúlnak a gazdaság üzleti működésébe, extra adók, ársapkák és olyan beruházásokat is kell teljesíteni a gazdasági szereplőknek, amely soha nem csinálnánk meg üzleti alapon. Eddig is volt egy komoly versenyképességi problémája az Európai Uniónak. Ez a versenyképességi probléma, ez egyre nagyobb lett, egyre inkább nő a szakadék. Európa és az világ, a globális világ versenyképesebb országai között. Egy olyan mozgás kezdődött el Európa felől azokban a régiókban, ahol más a szabályozási kultúra, más a versenyképességi kritérium, amit talán korábban soha nem láttunk. Ez már nem csak versenyképességi kérdés, ez már szuverenitási kérdés is az Európai Uniónak.
Hernádi Zsolt azt mondta, ma az energiapiaci átalakulásoknak két nyertese van, az Egyesült Államok és Oroszország. Kiemelte, az Európában tapasztalható versenyhátrány miatt sok fontos beruházás már áttelepült az Egyesült Államokba. Mi marad ebben a helyzetben Európának? Tette fel a kérdést a MOL elnök vezérigazgatója.
Legyen Kína a világ gyártási központja, legyen az Egyesült Államok az innovációs központja, és az új hazája az európai cégeknek, és akkor Európa meg, hát marad a múzeum. Sok turistát tudunk ellátni, de vajon elégséges ez? Ipari termelés nélkül tudunk-e biztosítani tartós növekedést és tartós jólétet? Egy érdekes megközelítésről is beszélhetünk, és ez a mondandómnak a pozitív része, ugyanis, hogyha Európát felosztjuk észak, kelet és dél Európára, akkor azt látjuk, hogy Észak- és Kelet-Európa nem nagyon veszített versenyképességéből, növekedési képességéből az elmúlt 30 évben.
Mindez annak köszönhető, hogy a kelet-európai régióban komoly befektetések történtek. Alacsonyak a munkaerőköltségek, egy harmada a nyugatinak. Éppen ezért javítani kell ennek a régiónak a helyzetét. A korábban megkezdett iparosítási folyamatot nem szabad leállítani. Mindezt országonként differenciáltan kell kezelni, és nem az uniós szabályozási rendszeren keresztül. Zárta előadását a Portfólió konferenciáján Hernádi Zsolt, a MOL csoport elnök vezérigazgatója. Gazdasági visszaesés nélkül nem lehet letörni az inflációt, erről beszélt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáján. A Kavos ZRT vezérigazgatója szerint az állami hitelprogramok segítették az elmúlt 2-3 évben a hazai vállalkozások életben maradását. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a következő felütéssel kezdte előadását.
Nekem papírom van arról, hogy nem értek a monetáris politikához, tehát nehogy valaki félreérse, amit majd itt felsorolok önöknek. Nem is aludtam egyébként vasárnap éjjel, megmondom őszintén, mikor olvastam az MNB-nek a tanulmányát az emberiség jövőjéről, hogy 65 millió év múlva kihalunk, mint a dinoszauruszok.
Komolyabbra fordítva a szót, Parag László úgy folytatta, ma óriási vita van arról, hogy mit válasszon a gazdasági kormányzat, a növekedést vagy az egyensúlyt.
Nem én mondtam először, aztán sokkal okosabbak mondták, de én kimondtam azt, hogy az infláció legerőteljesebb letörési eszköze az a kereslet csökkenés.
Az MKIK elnöke azt mondta, olyan korszakban élünk, amelyben egyre több a kihívás. 20 éve Európa Kínába vitte ki a termelést, most ez fordítva van.
Az ellátási láncok rövidülnek, átrendeződnek, Közép-Kelet-Európa ennek óriási nyertese. Magam is többször voltam, akár most a miniszterelnök útját előkészítve Kínában, ahol azt láttam, hogy ők úgy néznek ránk, mint Európa kapuja.
Parag László a minimálbér meghatározásáról is kifejtette álláspontját.
Én azt állítom, hogy az a kicsit megcsontosodott logika, hogy a minimálbéren múlik minden, az már régen elmúlt, annak oda. Ez a rendszerváltás idején volt egy ilyen kialakított rendszer, érdekegyeztető tanács, munkaadók, munkavállalók. Mára a reálgazdaság ezt messze-messze felülírja.
Krisán László, a Kavó ZRT vezérigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy ez ő feladatuk, a vállalatok napi működésének támogatása.
Akkor, amikor csapkodnak a villámok, akkor itt nincs B-terv. Az állami támogatott hitelek tekintetében nincs opció. Ezt az évődést, ami zajlik most már lassan 2 éve azon, hogy melyik szempontnak kell dominálnia, hogy egy kanyarba előzni kell, vagy fékezni, azt én nem akarom eldönteni, nem is az én dolgom eldönteni. De abban biztos vagyok, hogy egyszerre a 2 pedált nyomni, az biztosan egy szuicid gondolat. Az állami támogatott hitelek, ide kell értsem nem csak a Széchenyi kártyát, hanem a GFM által elindított Baross Gábor programot is, hitelprogramot is. Ez a 2 program konkrétan azt a lehetőséget megadta idén a vállalkozásoknak, hogy túléljék ezt az időszakot.
Múlt héten céljaiknak megfelelően egy újabb bejelentést tettek. Létrehozták az Agrár Széchenyi Kártya Max Plus támogatási konstrukciót, összegezte Krisán László, a Kavosz vezérigazgatója. A Nézőpont Intézet gazdaságkutatási igazgatójaként folytatja szakmai munkáját Vukovics Gabriella, a Központi Statisztikai Hivatal volt elnöke. Ezzel párhuzamosan az intézet a gazdaságkutatással bővíti ki eddigi közvéleménykutatási és politikai elemzési tevékenységét. Csütörtökön már publikálták is az első gazdaságkutatással kapcsolatos felmérést, az 1000 fő megkérdezésével készült reprezentatív fogyasztói barométert. A barométer főbb megállapításairól Vukovics Gabriellát kérdeztem.
Kérdeztük a háztartások jövedelmét. Itt azt tapasztaltuk, hogy egy háztartásra átlagosan 503 ezer forint jövedelem jutott szeptemberben, ami egy főre vetítve 204 ezer forintot jelent, de abból indultunk ki, hogy a háztartások fogyasztását nem csak a jövedelmük finanszírozza, hanem egyéb forrásokat is tudnak bevonni a fogyasztásba. Ilyen például a hitel vagy kölcsön felvétele, ugye hitel, hogyha pénzintézettől kölcsön, hogyha magánszemélytől, rokonoktól, barátoktól vesznek fel kölcsönt, tehát az is bővíteni tudja a fogyasztásra fordítható összeget, illetve a korábbi megtakarításaiknak a részleges vagy teljes felhasználása is bővíti a fogyasztásra szánható összeget. Ezt neveztük átlagosan elkölthető pénzmennyiségnek, vagy hát elkölthető pénzmennyiségnek. Így módon a háztartásoknak az összes ilyen típusú forrása, tehát jövedelemhitel és megtakarítás felhasználása együttesen 694 ezer forintot tett ki.
A háztartásoknak hány százaléka volt kénytelen hozzányúlni a megtakarításához?
A háztartások 31%-a nyúlt hozzá, közel 1/3 nyúlt hozzá a megtakarításaihoz, és a megtakarításhoz hozzányúló háztartásoknak a fele 100 ezer forintot, vagy annál kevesebbet vett ki a tartalékaiból. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy itt egy része, ennek egy része nyilván fogyasztásra szánt összeg volt, egy része viszont esetleg más befektetési formába csatornázták át a háztartások. Ugye jelesen láttuk azt is, hogy az állampapírvásárlás ugye hihetetlenül megnövekedett, és ez részben valószínűleg más megtakarításoknak a felhasználásából keletkezett ez a növekedés.
A háztartások hány százaléka tudott új megtakarításokat képezni?
10-ből 4 háztartás tudott havi jövedelméből valamennyit megtakarítani, és akik meg tudtak takarítani, azoknak 2/3 100 000 forintot, vagy annál kevesebbet tett félre szeptember hónapban.
Milyenek voltak a háztartások várakozásai? Ugye most egy meglehetősen turbulens időszakban vagyunk, de az infláció már csökkenő pályán van, a szeptemberi inflációs adat az 12,2% volt. Érezhető volt-e már a fogyasztói barométer felméréséből az, hogy várják már a háztartások azt, hogy enyhül ez az inflációs nyomás, és újra tudnak fogyasztani, hiszen most ugye az egyik fő megállapításuk az volt, hogy egyelőre a fogyasztásban kivárnak.
Igen, ugye egy nehéz gazdasági helyzetben, és pláne egy olyan helyzetben, ami egy nagyon kedvező időszakot követ, tehát a 2010-es évtized az a bővülés időszaka volt Magyarországon a háztartások számára is, és ez nyilván kedvezően hatott a fogyasztásra is. Ugyanakkor hát ugye a háború, először a Covid, aztán az ukrajnai háború, most meg hát azért a közel-keleti események is, hát nagyon elbizonytalanítják a helyzetet, és a háztartásoknak egy egészen más típusú gazdasági környezethez és inflációs környezethez kell alkalmazkodniuk. Ugye ebben látjuk az óvatos lakosságot. Ugyanakkor láttuk azt is, hogy szeptemberben ugye 12,2%-os infláció mellett minden bizonnyal növekedtek, ugye még nincsenek meg a szeptemberi kereseti, hivatalos kereseti adatok, de a korábbi hónapok dinamikájából arra következtethetünk, hogy szeptemberben már reálbért növekedés volt. Ez nyilván érezteti a háztartásoknál is a hatását, és azt tapasztaltuk most a kérdezésben is, a kutatásban is, hogy a háztartások 21%-a arra számít, hogy növekedni fog a jövedelme, és ennél kevesebb, 17% számít arra, hogy csökkenni fog. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy 58%, tehát azért a háztartásoknak egy nagy többsége arra számít, hogy nem fog változni a jövedelme októberben, szeptemberhez képest.
Vukovics Gabriellát, a Nézőpont Intézet gazdaságkutatási igazgatóját hallották. Idén recessziót, jövőre pedig kellően óvatos, az infláció csökkentésére koncentráló gazdaságpolitika mellett egy szerényebb mértékű 2,5%-os bővülést vár Magyarországon a kopintár ki. A gazdaságkutató vezérigazgatója az Inforádiónak azt mondta, a globális növekedés is elmarad idén attól, mint amit korábban jeleztek. Palóc Évával beszélgettem.
Ebben a pillanatban inkább rövid távon romló tendenciák figyelhetőek meg. Lényegében jobb, mint mondjuk egy évvel ezelőtt, az biztos, de az előző jelentésünkben valamivel optimistábbak voltunk, mint hogy a világ is optimistább volt a kilátásokat illetően, mind a G20, mind a kínai növekedéssel kapcsolatban. Drámai helyzet nincsen, de a növekedés valószínűleg lassabb lesz, mint amit korábban vártunk. Különösen igaz ez Németországra, ahol ebben az évben még enyhe visszaesés is elképzelhető, illetve ez a legvalószínűbb forgatókönyv, a német intézetek is erre számítanak. Az infláció nagyon lassan megy lefelé, kicsit lassabban, mint lehetett gondolni, és hát ugye tudjuk jól, hogy nagyon sok a feszültség ugye egyáltalán a világban, és ezáltal a világgazdaságban is.
Mi az oka annak, hogy a globális gazdaság, jelesül például Németország is, nehezebben talál magára?
Hát ez az energia átállás, amit az orosz agresszió okozott, úgy tűnik, hogy azért nem volt annyira problémamentes, mint ahogy talán első pillanatban tűnhetett. Nagyon megterhelte a költségvetéseket egyrészt, másrészt infláció is okozott. Most nem a magyarországi méretű inflációról van szó, ne azt képzeljük el, hanem annak nagyjából a feléről, halmadáról lehet szó, de hát ez is azért kedvező volt ezen országok számára. Tehát a viszonylag magas infláció, viszonylag magas költségvetési hiány, illetve a költségvetési feszültségek, ezek mind-mind visszavetették a növekedés ütemét.
Magyarországon mi várható a gazdasági növekedésben idén, illetve úgy is kérdezhetném, hogy 2023-at el lehet könyvelni egyértelműen a recesszió évének, és 24 elejétől már jöhet növekedés?
23-at nyugodtan el lehet könyvelni a recesszió évének, hiszen már 2022 harmadik negyedévétől 2023 második negyedévig, tehát 4 negyedévben egymás után csökkent a gazdaság teljesítménye az előző negyedévhez képest. Ez bőven kimeríti a recesszió fogalmát, és azt gondoljuk, hogy az egész évre vonatkozólag is enyhe mínusz lesz, tehát negatív lesz a gazdaság teljesítménye. Mi meghagytuk azt az előrejelzést, amelyet már 2022 novembere óta tettünk először közzé, ami 0,5%-os gazdasági visszaesés. Jövőre viszont ugye a gazdaságpolitika szeretne egy nagyon gyors, úgymond visszapattanást elérni, mi ezzel kapcsolatban óvatosságra intünk, mert noha az infláció megy lefele, de hát egy borzasztóan magas, Európában példátlan és a világban is csak nagyon kevés országban hasonló méretű inflációról megy lefelé, és korán sem lehet azt mondani, hogy ezzel az infláció már le lett győzve, ahogy a kormányzati kommunikáció gyakran hirdető, térdre rogyott az infláció. Ha térdre is rogyott, még azért föl tud állni, és éppen ez a veszély, tehát mi óva intenénk a nagyon gyors gazdaságösztönzéstől, minél nagyobb gazdasági növekedés lehessen elérni. Azt gondoljuk, hogy egy szerényebb növekedés mellett az egyensúlyi szempontok további nagyon fontos szem előtt tartása mellett lenne ideális a következő évet elképzelni.
Mégis a Kopintárkinak mi a várakozása 2024-re a gazdasági növekedést illetően, hogyha a döntéshozók az egyensúlyi növekedés szempontjait is figyelembe veszik?
Nagyjából ez a 2,5%-os növekedés, amelyet szintén már fél éve jelzünk. Tehát mi azt mondjuk, inkább 2025 lenne az az év, amikor már talán egy izmosabb növekedés, és egy akár 3% plusz-minusz 1%-os infláció, tehát 4% alatti inflációt el lehet érni, kellőképpen körültekintő és óvatos gazdaságpolitika mellett.
Palóc Évát, a Kopintár kivezérigazgatóját hallották. A Magyar Nemzeti Bank javaslata szerint várhatóan már 2024 első felétől az eddigi 20-ról 10%-ra csökkenne az önerő előírás azoknál a fiatal hitelfelvevőknél, akik az első lakásukat szeretnék megvásárolni. Erről az MNB szakértői beszéltek a jegybank makroprudenciális jelentésének bemutatásán. A portfólió elemzője azt mondta, egyelőre még nincsen minden részlet kidolgozva, de egy régi jegybanki felvetésről van szó. Palkó Istvánt kérdeztem.
Ez egy olyan jelentés, ami lényegében a magyar bankszektornak és a pénzügyi rendszernek a stabilitását mutatja be, de annyiban eltér a pénzügyi stabilitási jelentéstől, amit szintén a jegybank ad ki, hogy nem elsősorban elemzi a szektornak az állapotát, hanem a vele kapcsolatos stabilitást erősítő intézkedéseket és azoknak a hatásait mutatja be. Rengeteg ilyen intézkedést tett a Magyar Nemzeti Bank az elmúlt jó pár évben. Ezek közül vannak olyan intézkedések, amelyek a bankrendszernek a tőkéjét erősítették meg. Ez azt jelenti, hogy a bankrendszernek a hosszú távú fizetőképessége az biztosított. Vannak olyan intézkedések, amelyek a likviditását, tehát a rövid távú fizetőképességét javították, és vannak olyan intézkedések, amelyek a teljes rendszernek, például a hitelezési szegmensnek a biztonságosságát növelték. Ilyenek például az adósságfékszabályok, amik azt határozzák meg, hogy például egy lakáshitel felvétele esetében a jövedelemhez képest ki mekkora törlesztő részletet vállalhat, vagy például amikor megvásárol egy bizonyos értékű lakást, akkor hitelből annak a hány százalékát tudja előteremteni.
Ugye ezzel a témával kiemelten foglalkozott az MNB, hogy az első lakást vásárlók miként és mekkora mértékű önerőt kell, hogy előteremtsenek. Lesz-e ezen a területen változás?
Biztos, hogy lesz. A Nemzeti Bank most már egyébként jó pár éve üti ezt a vasat. Különböző elemzésekben, tanulmányokban foglalkoztak már az első lakásvásárlóknak a helyzetével, és azt állapították meg, hogy jelentősen romlott a lakáshoz jutás azok számára, akik még nem rendelkeztek életükben lakással, vagy azért, mert fiatalok, vagy azért, mert alacsony jövedelműek. De ugye a fiatalokra különösen az jellemző, hogy bár alacsony jövedelműek, de van egy réteg, amelynek jó reménye van arra, hogy ez a jövedelem az évek múlásával jelentősen emelkedhet. Így tehát például a jövedelemarányos törlesztő részletbe viszonylag hamar beleférhetnek, ez alapján lakáshoz juthatnak. De mivel pályájuk kezdetén vannak, ezért megtakarítással viszont nem rendelkeznek ahhoz, hogy elő tudják teremteni a lakásvásárláshoz szükséges önerőt. És ebben az önerőben hozhat könnyítés számukra a jegybanknak az a javaslata, hogy az általános 20%-os önerő elvárást, ami minden lakásvásárlásnál lényegében érvényben van, ezt az első lakásukat megvásárlók vagy építők esetében 10%-ra csökkentsék. A Nemzeti Bank azt közölte, hogy az ezzel kapcsolatos változtatás az a 2024 első felében életbe léphet, miután a piaci szereplőkkel egyeztették a részleteket.
Akkor ez egyelőre még csak terv, és az életbe lépésére, a hatályba lépésére is még kell pár hónapot várni?
Igen, így van. Ugye itt nincs szó egyelőre kész jogszabályról, nincs szó arról, hogy egészen pontosan ennek milyen részletei lennének. Olyan sok részletet egyébként vélemény szerint nem kell ezen tárgyalni. Igazából néhány érdekes paraméter van csak, például az, hogy tényleg csak a fiatalabb első lakásvásárlókra vonatkozna ez az elvárás, vagy ez a könnyítés, vagy azokra is, akik esetleg idősebbek, de még nem rendelkeznek lakástulajdonnal, és van még néhány kisebb pont, de a lényeg az ez, hogy 20%-ról 10%-ra csökkenne az önerőkövetelmény. Ez azt jelenti például, hogy egy 30 millió forintos lakás esetében nem 6 millió forint önerőt kellene minimálisan előteremteni a hitelfelvevőnek, hanem csak 3 millió forintot. Ez ugye nagy könnyítés lenne azoknak, akik nem rendelkeznek pályájuk kezdetén például jelentősen megtakarítással.
Palkó Istvánt, a portfólió elemzőjét hallották.